Ez az Inforádió jogi magazinja, munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az észszerű újraszabályozás növeli a csődeljárások számát. Korábban az évi 30 ezer felszámolási eljárás mellett csak 25-30 csődeljárás indult Magyarországon. A szabályozás legfontosabb változásairól Molnár Bencével, a Kende Molnár Bíró Katona Ügyvédi Társulás tagjával beszélgettem.
A csődeljárás újraszabályozásig gyakorlatilag 2009-ben kell visszamennünk, amikor lehetővé tette a jogalkotó azt, hogy a fizetési haladék az adóst rögtön megillesse lényegében a kérelmének benyújtásától kezdődően. Míg korábban, tehát 2009. szeptember 1-ét megelőzően, erre csak a hitelezők előzetes hozzájárulásából volt lehetőség. Ebből is adódott, hogy a csődeljárás gyakorlatilag 2010-ig nem volt túl népszerű eljárás forma. 2002-ben mindössze 6 társaság választotta. Igazából 2002 és 2008 között terjedő időszakban egyetlen olyan év sem volt, amikor 30-nál több cég került volna csődeljárásra Magyarországon.
A csődeljárás az egy bevett gazdasági védelmi forma. Régóta ki van találva, elvileg jól kéne működnie. Ennyire rossz volt a korábbi szabályozás, vagy ennyire nem tanultunk bele?
Nem mondanám, hogy ennyire rossz volt. Az biztos, hogy a célnak nem teljesen felelt meg. Amikor évente gyakorlatilag felszámolási eljárásból 30 ezer körüli darabszám indul, akkor nyilvánvaló, hogy a 25-28 darab csődeljárás egy évben az igazából ezzel nem arányos. Természetesen megjegyezni azt is, hogy a csődeljárásnak a magának a célja is teljesen más, hiszen itt a fizetést képtelen adósnak a reorganizációja, a piacra való visszavezetése a cél. Tehát ennyiből nyilvánvalóan egy csődeljárást eredményesen úgymond befejezni, lényegesen nehezebb kihívás a társaságnak magának is, mint egy felszámolást.
Gyakorló ügyvéd szempontjából a 2009-től megkezdődő változások ezek jobban szolgálják a csődeljárás eredeti célját, vagyis villanyszerű, hogy a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy maga a csőd az az eredeti küldetését betöltse?
Hát én azt gondolom, hogy az a lehetőség, hogy a fizetési haladékot, gyakorlatilag a legalábbis ideiglenes fizetési haladékot az adós azonnal megkapja, ez ebből a szempontból nagy jelentős változást hozott 2009. szeptember 1-től. Ez látszik a későbbi statisztikai adatokból is, hogy 2009-ben már ennek hatására 83 darab csődeljárás volt Magyarországon, még 2010-11 során 145-114, ami azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nem csak a gazdasági válságnak az eredménye, hanem egyszerűen az észszerű újraszabályozásnak is. Az, hogy az újraszabályozás a hitelezők érdekét mennyiben szolgálta, az egy másik kérdés. Az ugyanakkor egészen biztosan kijelenthető, hogy az adósok szempontjából lényegesen kedvező feltételeket teremtett ez az újfajta eljárás.
Egyébként egy csődeljárásnak a hitelezők vagy az adósok érdekét illene vagy kellene jobban szabályozni. Hát végül is arra való, hogy egy társaságot visszavezessen a piacra. Ebből azt következik, hogy inkább az adó érdekét kell, hogy szolgálja, nem?
Hát természetesen mind a két fél érdekét szolgálnia kell. Tehát azért azt gondolom, hogy mint a fizetésképtelenségi eljárások, ő cél azért itt is a hitelező igények kielégítése kell, hogy legyen.
És ennek most jobban megfelel, mint korábban?
Összességében azt biztos, hogy el lehet mondani, hogy több eljárás indul, amiből az is következik, hogy ezek a társaságok gyakorlatilag nem kerülnek, legalábbis nem azonnal kerülnek felszámolás alá, tehát mindenképpen azt kijelenthetjük, hogy több társaság, vagy több adós társaság kap még egy esélyt a reorganizációra, illetőleg a túlélésre ezáltal.
Maga az eljárás az egyszerűbb lett az idők során, vagy bonyolultabb lett, mert mindkét folyamatra van a magyar joggyakorlatban példa, egyszerűsítésre és meg bonyolításra is.
Maga az eljárás azt gondolom, hogy más lett, és ez a változás folyamatban van. Ugye tudjuk, hogy 2013. január 1-től már csak elektronikusan lehet majd beadni csődeljárás irányú a kérelmet, illetőleg már most is idéntől, tehát 2012-től megköveteli a törvény a hügyképviseletet, amiből ugye azt gondolhatnánk, hogy mindenképpen a specializáció és a professzionalizmus irányába megy el a szabályozás. Másik oldalról viszont olyan bonyolult új jogintézmény nem került kialakításra a csődeljárás keretein belül, amely a korábbi eljáráshoz képest lényegesen bonyolultabbá tette volna véleményem szerint az eljárást magát.
Melyek az eljárásban a gyakorlat szempontjából legfontosabb változások most?
Nagyon fontos kiemelni, hogy a korábbi moratórium tartalma az legfeljebb 90 nap volt eredetileg, amely most 120 napra változott. Abban a tekintetben változás, hogy a fizetési haladék, tehát a csődvédelem teljes időtartalma legfeljebb 365 nap lehet, az eddig is ugye így volt. Nyilván ilyenkor az ideiglenes fizetési haladék kezdetétől kell ezt a 365 napot számítani.
A 90 naphoz képest a 120 nap, ez jelentős változás a gyakorlatban? Mert így ránézése nem nagyon.
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen itt a módosítás célja az volt, hogy az adós hosszabb levegővételhez jusson. Gyakorlatilag ugye nem csak a 90 nap változott 120 napra, hanem az az időpont, amikor a hitelezői tárgyást ki kell tűzni, az is ugye a korábbi 45 napról a 60 napra módosult. Ugye ezt a két szabályt együttesen olvasva és értelmezve, én a gyakorlatban azt gondolnám, hogy ezek mind az adó bélegzethez jutását, a hitelezőkkel való megegyezés nagyobb esélyét és a reorganizációra való nagyobb esélyt szolgálják.
Egyéb változások vannak, amelyek a napi gyakorlatban feladatot adnak képviselőnek?
Eljárási szempontból itt azt kell kiemelni, hogy ugye már idén is egy darab formanyomtatvány az, amin a eljárás megnyitását a jogi képviselő kezdeményezheti. Ugye korábban a csődeljárásra nem volt formanyomtatvány, hogy például ugye tudjuk, hogy a felszámolási eljárás tekintetében hol a szigorúsági megkötöttségek vannak, de azért alkalmazott formanyomtatvány nincsen. A csődben ugye már idén van.
Ez segíti a hitelezőket? Tehát gyorsabban lehet elindítani, nem lehet eljárási hibát csinálni, azért van értelme a formanyomtatványnak? Igazából arról beszélünk, hogy elektronikusan kell intézni, de mert azt gondolná, hogyha valamit elektronikusan intéznek, ott eleve nem?
Elektronikusan 2013. január 1-től van, most ez pillanatnyilag papír alapon működik, bár az eredeti tervek szerint az volt, hogy 2012. június 30 lesz, vagy aztán a július 1-e az elektronikus eljárás bevezetése, de ez mondjuk kitolódott 2013. január 1-re.
Viszont addig legalább mindenki beletanul a formanyomtatvány használatába.
De a formanyomtatvány az már most is
van mindenképpen. És nagy valószínűséggel olyan lesz az elektronikus eljárás ülőlapja is, nem?
Hát nem szeretnék kihozásokba bocsátkozni, feltehetően igen, azt tűnik logikusnak. A formanyomtatvány amellett nyilvánvalóan mindig a jogegységet szolgálja e tekintetben, mert ugye nem sok eltérésre ad lehetőséget.
A kis hitelezők helyzete az változott-e? Mert korábban azt mondtuk mi, hogy aki kicsi, annak nem sok esélye van.
Hát ebben a tekintetben sajnos túl sok reformra ugye nem lesz számítani. Itt, ami változott, az gyakorlatilag az, hogy 100.000 forint értékű elismert vagy nem vitatott nyilvántartásra hitelező igény jogosította a hitelezőt egy szavazatra. Most ez 50.000 forintra csökkent, azzal, hogy töredék szavazat alkalmazására nincsen mód. Gyakorlatilag azt a jelképes gesztust tette lehetővé a törvény, hogy akinek 50.000 forintot el nem érő követelése van, az is egy szavazattal részt vehet a egyességi tárgyaláson.
Van-e olyan szabály, olyan jelenség, amelyet az új szabályok nem rendeznek? Magyarán jó kézzel van a rendszerben. A
gyakorlatban egy nagyon jelentős problémát látok. Épp igazából a 2009. szeptember 1-ével hatályos újraszabályozásnak az eredménye. Konkrétan ugye arról van szó, hogy amikor az adós beadja a csődeljárás iránti kérelmet a bírósághoz, és a következő nap 0 órájától megilleti ugye az ideiglenes fizetési haladék, ekkor a bíróság még nem rendel vagyonfelügyelőt, ideiglenes vagyonfelügyelőt sem rendel, és azt jelenti, hogy abban az időszakban, amíg gyakorlatilag a bíróság előtt eldől, hogy a fizetési haladék az megszűnik, és az eljárás a csődeljárás iránti kérelem elutasításával fog véget érni, vagy pedig ugye a bíróság elrendeli a csődeljárást, és a ideiglenes fizetési haladékból rendes fizetési haladék lesz, ebben az időszakban gyakorlatilag nincsen olyan személy, aki megvédené az adóstól a vagyont, vagy a hitelezők érdekeit képviselni. Ez az időszak, ez gyakorlatban számításaim szerint figyelembe véve azt, hogy hiánypótlásra is lehet mód, több hetet, akár egy-két hónapot is elérhet, amikor végigfüggő jogi helyzet áll fenn, és senki nem védi az adóstól a vagyont.
Ez lesz az időszak, amelyet vélhetően fel fognak használni a vagyon pusztítására, menekítésére? Ez vélelmezhető?
Hát ez természetesen nehéz megjósolni. Az biztos, hogy ez a fajta a joghézag erre lehetőséget biztosít. Hát nyilván, aki ilyet tesz, az viseli az egyéb jogágak hatája tartozó következményeket.
Büntetőtörvénykönyvben ez ütközik?
Természetesen ütközhet.
Molnár Bencét, a Kende Molnár Bíró Katona Ügyvédi Társulás tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.